Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 488. dicséretünket keressük meg, reggeli énekünk első verszakát énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent. Dicséretet énekeljük, a 257. énekünket. Énekeljük el az első három verszakát a dicséretnek, majd az utolsó kettőt, a hetediket és a nyolcadikat. Ne hagyj elesnem, felséges Isten! Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Ezrás könyvéből, Ezrás könyvének 7. részéből. Ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét. Ezek után Artasasztá perzsa király uralkodása alatt Ezrás, Szerája fia, aki Azarjá fia, aki Hilkijá fia, aki Sallum fia, aki Szádók fia, aki Ahírtúk fia, aki Amarjá fia, aki Azarjá fia, aki Merájót fia, aki Zerakjá fia, aki Uzzi fia, aki Bukki fia, aki Abúsia fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak a fia volt, ez az Ezrás eljött Babilóniából. Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael Istene az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének, az Úrnak az ereje. Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák, Artasasztá király uralkodásának 7. évében. A király uralkodásának 7. évében, az 5. hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt Istenének, az Úrnak jó akarata. Mert Ezrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és az előírásokat. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artasasztá király adott Ezrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak igéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izraelnek adott. Artasasztá a királyok királya Ezrás papnak, aki a menny istenének törvényében tökéletesen jártas írástudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki az országomban önként el akar menni Jeruzsálembe Izrael népe papjaival és lévitáival, elmehet veled. Mivel te a királynak és a 7 tanácsosnak a küldöttje vagy, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istenet törvénye szerint, amely a kezedben van. És vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a királyi és tanácsosai önként ajándékoznak Izrael Istenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van. Továbbá mindazt az ezüstöt és aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz a nép és a papok önkéntes adományaival együtt, amelyet önként adományoznak Istenüknek jeruzsálemi házának a javítására. Vásárolj ezért gondosan ezen pénzen bikákat, kosokat és bárányokat, meg a hozzájuk tartozó étel és italáldozatokhoz valót, és mutasd be azokat Isteneteknek házában az oltáron, Jeruzsálemben. A megmaradó ezüsttel és aranyjal pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok megtenni, te és a te testvéreid. Az edényeket pedig, amelyeket átadnak neked Istenet házának a használatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben. Isten házának egyéb szükségletét pedig, amelyet még fedezned kell, fedezd a király kincstárából. Én, Artasasztá király, parancsot adok minden kincstároknak a folyamon túl, mindazt pontosan teljesítsétek, amit kér tőletek Ezrás pap, aki a menny istenének törvényében jártas írástudó. Ezüstöt 100 talentumig, búzát 200 kórig, bort 100 batig, olajat 100 batig, sót pedig akármennyit. Mindent pontosan teljesíteni kell a menny istenének parancsából, a menny istene házának javára, hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak az országára. Tudatjuk még veletek, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra és Isten házának munkásaira senkinek sem legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy vámot kivetnie. Te pedig, Esdrás, Istenednek benned lévő bölcsessége szerint rendelj ítélőbírákat, hogy ők bíráskodjanak az egész folyamon túli nép felett, mindazok felett, akik ismerik Istenednek törvényeit. Akik pedig nem ismerik, azt tanítsátok meg rá. Mindazokra, akik nem teljesítik Istened és a király törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet, vagy halált, vagy számüzetést, vagy pénzbüntetést, vagy börtönt. Áldott az Úr őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjedtette rám a királynak, tanácsosainak, és a király minden befolyásos tisztjének a szeretetét. Én pedig megerősítettem, mert Istenemnek, az Úrnak hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által, mai vasárnapunkon is áldunk és magasztalunk téged. Te vagy a mennynek és a földnek az Istene, ahogyan hallottuk itt ebben az igében is, a bizonyságtételben és leírásban. Hallottuk a te szentedtől, és hallottuk a pogány király szájából is ugyanazt a megállapítást. Urunk, oly sokan vitatkoznak ebben a tényszerűséggel, ami vitathatatlan, hogy te vagy az Úr ezen a földön, te vagy az Úr a mennyben, lábad alá vettetett valóban minden. Nehezen hajtjuk meg fejünket, és nehezen hallgatunk a te szavadra, Úrunk, bocsásd meg ezt nekünk. Add, hogy a mai Isten tiszteletünkön is a te igéd irányítsa a gondolkodásunkat, változtassa meg a mi döntéseinket, legyen te szerinted való a mi életünk, hogy ne a magunk feje után, hanem a te szent lelked vezetésével Jézus Krisztusban találhassunk új életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden szolgálatunkért, könyörgünk a gyermekek között végzendő szolgálatunkért, könyörgünk, Urunk, a te áldásod kísérje azokat az énekeket, amelyeket megtanulunk. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a délutáni lehetőségeinket is, amikor beteg emberek közé visszük a te ígédet. Imádkozunk hozzád azért is, amikor gyermekek hallhatják a te szavadat, szüleik pedig épülhetnek te benned. Kérünk, vezess és irányíts ebben is minket. Használj alkalmatlan eszközöket úgy, mint ahogyan használtad Esdrást, hogy a te ígédet megértve megcselekvői lehessünk mindannak. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Szívemet hozzád emelem. Öreim Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkét segítségül hívva és várva. Ezrás könyvéből, a 7. részből szól Istenünk igéje, a 27. és 28. verseket olvasom. Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy felékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rá a királynak, tanácsosainak és a király minden befolyásos tisztjének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, eszembe jutott legelső legációs alkalmam, legációs élményem, amikor első éves teológusként váratlanul, egészen meglepő módon karácsonyra egy ünnepi szolgálatra hívtak, és egy ünnepi szolgálatra küldtek. Kiskunmajsán Móricgát pusztán szolgálhattam, a lelkipásztorra is emlékszem, szolgatása ma is, most is, ugyanebben a gyülekezetben Kósa Istvánnak hívják. Nagyon nehéz volt az odaút, és nagyon váratlan volt az a pillanat, amikor beléptem a kiskunmajsai templomba, vagy éppen a Móricgát pusztai hideg kis imaházba. De a legmeglepőbb, vagy amitre leginkább emlékszem ebből a legációból, az megtisztelt Úrnak a személye, az ő gondolkodása, attitűdje volt. Sok-sok szorvány gondozó lelkészként egyedül élt a parókián. Elmondta, hogy reménység szerint majd a következő esztendőben házasságot köt, jegyese a szomszédos településen él, meg is látogattuk az ő jegyesét és a családját is. És majd amikor egyedül voltunk, illetve ketten voltunk a parókiánunk, mutattam az őseinek a fényképét, mutatta az apját, a nagyapját, a dédapját, és valahogyan olyan szomorúan beszélt a családról. Nem emlékszem a konkrét szavakra, egyetlen mondatra azonban igen, ide fogok majd kilukadni. Azt mondta, hogy tragédiák sorozata volt az ősök idejében, és ő azt reméli, abban bízik, hogy majd vele, hogy az ő generációjukon megfordul az átok, és áldássá lesz. Amit szó szerint mondott, az a 10 parancsolatnak egyik magyarázó igéje, megbüntetem az atyák vétkéért a fiakat harmad és negyed íziglen, ha gyűlölnek engem, de ezer íziglen megáldom azokat, akik megtartják az én parancsolataimat, és szeretnek engem. Ezzel a lélekkel, ezzel a gondolattal készült az ő házasságára, hogy az a sok-sok nyomorúság, teher, ami az általa ismert családi múltból kísérti őket, az megváltozik. Hogy letelik a harmad és negyed íz, letelik a harmadik és negyedik generáció, és áldássá lesz az átok. Felolvasott igény az áldásról beszél. Egy igehirdető szerint, egy kínai igehirdető szerint minden szolgálatunk az Úr áldásától függ. Emlékezzetek csak jól ismert bibliai újszövetségi történet, amikor 5000 éhes ember áll Jézussal szemben, és Jézus azt mondja nekik, hogy enni kaptok, a tanítványokat pedig arra bátorítja vissza, hogy adjatok nekik ti enni. És mikor elébe hozzák mindazt, ami ez 5000 embernél még található, 5 kis rostkenyeret, meg 2 halat, ma azt mondanánk, hogy 5 kis zsömlécskét, meg 2 halat, akkor Jézus a kezébe veszi, megáldja, és a tanítványoknak adja. És mindenkinek lesz elég. Az Isten áldása nem a jelen kicsinyszerűségére tekint, hanem az Úr hatalmára. És éppen ezért igaz, hogy minden szolgálatunk az Úr áldásától függ. Persze volna egy költői kérdés is, hogy mi akarjuk-e Istennek az áldását. Költői ez a kérdés, mert hogyha most megszavaztatnánk, akkor egészen biztos, hogy mindenki föltenné a kezét, hogy hogy ne akarnám, hogy ne szeretném, hogy az enyém legyen. Ezen az Isten tiszteleten, testvérek, ne reflexszerűen emeljük most a kezünket, hanem gondoljuk csak át, hogy mi lehet az áldásnak az előfeltétele, és mi lehet az áldásnak a következménye. Mert egészen biztos, hogy vannak a Szentírásban olyan emberek, akiket Isten megáldott. Az Ószövetségben, hogyha bele lagozunk, akkor ott van Ábrahám, ott van Jákob, ott van Dávid, és ott van, ahogyan halljuk, az Ószövetségi kor legvégén Esdrás. Talán ő nem ismert annyira, mint ahogyan említettem, Ábrahámot, Jákobot vagy Dávidot. Hogyha bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvastuk az Ószövetségi igét, akkor felfigyelhetünk arra, hogy a 6. fejezet és a 7. fejezet között van egy rés, van egy időbeli űr. Ki tudja, hány esztendő, vannak, akik azt mondják, hogy 20 év, vannak olyan bibliatudósok, akik azt mondják, hogy 50 év. Mert hallottuk mi magunk is az előző vasárnap, hogy amikor a király jóindulata következtében Citkián király jóindulata és Círus királynak a parancsa következtében elindulhatnak vissza, hogy újjáépítsék Jeruzsálemet és a templomot, akkor ott van Zörubábel, ott van velük Haggeus és Zakariás próféta. Most pedig egy új király jelenik meg, Artaszerxésznek ismerjük a történelemből, Artaszasztának mondja a Szentírásunk. És amikor Artaszasztá uralkodásának az éveinkben hazatér Esdrás, a pap, az írástudó, akkor azt olvassuk ebben az ige részben és a környezetében, hogy Isten jóságos keze volt rajta. A mi fordításunk, a legújabb fordítás azt mondja, Istennek a jó akarata volt rajta, de a szó szerinti fordítás ezt jelenti, Isten jóságos keze volt rajta. Isten jóságos áldása volt rajta. Nem véletlen, hogy amikor mi is megáldunk valakit, akkor felemeljük a kezünket. Hogyha egy egyéni áldásra kerül sor, akkor a kezünket valakinek a feje fölé helyezzük, vagy éppen rátesszük. A Szentírás beszél arról is, hogy az atyák is megáldották a gyermekeiket. A legjobbat kívánták nekik. Családi életünknek, életemnek az egyik legszebb képe az, az őrszentmiklósi gyülekezetben így szokás, évtizedes szokás, hogy amikor a konfirmálók kiállnak az úrasztala köré, akkor az idős, vagyis nem csak az idős, hanem a presbiterek odaállnak mögéjük, és a presbiterek is felemelik a kezüket. A gyülekezet pedig azt énekli, hogy jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. És az a szép kép itt van előttem, amikor két unokatestvérem úgy konfirmált még az őrbottyáni, őrszentmiklósi gyülekezetben, hogy a nagyapám is presbiter volt. És akkor a reszkető, nagyapám Parkinson kóros volt, és a reszkető kezű nagyapám emelte a kezeit az unokahúgomra, vagy az unokaöcsémre. Gyönyörű előttem ez a kép. És mennyivel szebb, amikor itt Isten azt mondja egy emberről, hogy az én jóságos kezem rajtad van. Nem feledkezem meg rólad. Nem feledkezem meg. Mert te sem hagytál el engem. Mit olvasunk az igében? Hallottuk Esdrásról. Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és az előírásokat. Kutatta Isten igéjét. A méltósága, a megbecsültsége ebből fakadt. Kutatott és olvasott. 8 alkalommal mondja el róla Esdrás könyve ezt, és egy alkalommal beszél erről Nehémiás könyve is. Tudjátok, testvérek, akkor eszembe jutott Jézusnak az a kérdése, amikor egy gazdag emberhez szól, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Mit használ, ha mindent megnyerünk a világon, de a lelkünkben pedig vesztességünk lesz? Mi az, ami kitart az örökké valóságra? Mert jaj, hogyha csak ennek a világnak az áldásait szeretnénk megszerezni, akkor szegények és nyomorultak vagyunk. Beszéltünk néhány hónappal ezelőtt egy híres angol száz, mondhatnánk most már prédikátorról, John Newtonról, aki rabszolgakereskedő volt, és utána pedig Isten választott eszköze. De személyes életében megtapasztalta és meglátta, hogy mit jelent a gazdagság, ráadásul a más kárán való gazdagság, a másik ember életén való gazdagság. Mit jelent az ember csempészet? És amikor lerogyott az Úr elé, megértette azt, hogy amit eddig kapott, amit eddig szerzett, az semmi ahhoz képest, a kegyelemhez képest, amit Isten számára félretett. Ó, véghetetlen kegyelem, mondja a legismertebb énekében. És jó azt látnunk, kedves testvérek, hogy Isten áldása az nem pusztán egy emberrel jelentkezik, hanem Istennek az áldása megjelenik a családnak az életében is. Tudom, hogy legszívesebben átlapoznánk azokat a történeteit a Szentírásnak, ahol ószövetségi számunkra kimondhatatlan neveket olvasunk. Generációkat mutat be Esdrással kapcsolatban is a Szentíró. De mindez nem csak az ő életében jelent meg. Isten áldása ott volt az ő
családján. És amikor ezen a részen is megállt a szemem, akkor újra megkérdeztem magamtól, hogy a mi családunk, a mi életünk, a mi jelenünk vajon közvetíti-e Isten áldását? Vajon úgy érezzük-e magunkat, mint ahogyan érezte Kósa István lelkipásztor, hogy eddig átok, és most áldás? Testvérek, ez a mi felelősségünk. Lehet, hogy azt mondod, hogy a te életedben korábban nem volt áldás, most akkor rajtad a sor. Aki pedig láttad, tapasztaltad, sőt, minden gazdagságát és minden gyümölcsét élvezted annak, hogy szüleid, nagyszüleid áldott emberek voltak, nem engedheted, hogy ez kár és szemét legyen. Református egyházunknak a 90-es években volt egy nagyon kedves bölcs tanítója, Benda Kálmánnak hívták, ő történész volt, Kálmán bácsi. És nagyon sokat tett a rendszerváltozás idején a mi református egyházunk egészéért. Néhány évvel később megismerhettem az ő fiát, Benda Gyulát. Kitűnő, élesagyú tudós, nyelvész, jól forgott minden agytekervénye és minden kereke, vágta a történeteket, ahogyan a gyerekeink mondanák. De valahogyan mindazt, amit az édesapjánál gyökérként éltünk meg, úgy tapasztaltuk, hogy hiányzik. Számára a reformátusság, a protestantizmus csak egy kultúrtörténeti tény volt. Fájdalommal láttam ezt. Ha megnyitod a Zsoltárt, a 128-at, akkor ott ezt olvashatjuk. A felirata, ez nem a Zsoltárnak a szövege, a felirata ez, így látták a Biblia szerkesztői, hogy mit jelenthet a tartalom. Az Istenfélők házán áldás van, és az ige. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorsod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajcsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Kedves testvérek, ennek a valósága megjelenik Esdrás családjában. A tanúság pedig az, hogyha a szülői nemzedék engedelmeskedik az Úrnak, akkor megáldja őket az Isten. Mit ad Isten az ő áldásában? Sokkal többet, mint ami az emberi erőfeszítés. Sokkal többet, mint amire képes vagy. Pedig mi gyakran olyan makacsok vagyunk, hogy megmutatjuk az Istennek, hogy mire jutunk. Említettem már ebben az igehirdetésben a kenyérszaporításnak a történetét. A kenyérszaporítás története arról szól, hogy mire képes az ember. Az ember azt mondja, Uram, 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ennyinek. Nincs ennyi. Kevesek vagyunk. 5 zsömlécskénk van, meg 2 halunk. Isten sokkal többet ad, mint azt te meg tudnád valaha is tenni. Isten sokkal jobban megáldja az életedet benne és vele, mint ahogyan te azt valaha is remélted. Ebben a történetben egészen konkrétan idézzük csak fel, hogy mi az, amit Isten ad Esdrásnak, a papnak, még egyszer mondom, egy pogány király szájából. Azt mondja először is, hogy hazamehet mindenki Jeruzsálembe, aki haza szeretne térni. Másodszor azt mondja, hogy a saját törvényei szerint rendezheti az életét Jeruzsálemben Esdrás, nem pedig a pogány törvények szerint. Harmadszor pedig azt mondja, hogy ehhez minden segítséget megad anyagilag is. Elviheti magával a templomi felszereléseket, amelyeket elhurcoltak a babilóniaiak, sőt, azokat az adományokat is magukkal vihetik, amely a király és tanácsosai adományából származik, a babilóniaiak a pogányoknak az önkéntes adományából, és hogyha még ennél is többre volna szükség, akkor ezt a király kincstárából, vagyis a tartományok által beszolgáltatott adókból kell rendezni. Végül pedig azt mondja, hogy mindazok, akik az építkezésben részt vesznek, azok adómentességet élveznek. Isten sokkal többet ad, mint amit te elgondolnál és remélnél. Hány és hány ilyen döntési helyzetben tapasztalhattuk meg már ezt, hogy többet adott, mint amit kérnél. És a saját életedre tekintesz, vajon Isten nem többet ad, mint amit mi megérdemelnénk? Jézus Krisztusban megkegyelmez, elfogad és örök életet kínál. Tudom, ez nem fair. Ezt nevezi a Szentírás kegyelemnek. Isten többet ad, mint amit te megérdemelnél. És mit tesz Esdrás? Esdrás pedig nem hagyja el az Urat. A Szentírás új szövetségi részében egy jelző szerkezetben találkozunk az írástudókkal. Általában Jézus szájából halljuk, hogy képmutató írástudók. Esdrás nem ilyen. Ő kutatja az írásokat. Ő másolja és ismeri az írásokat. Az írástudó Esdrás korában valószínűleg a király szolgálatában álló titkárt jelentette. Legfontosabb munkájuk a másolás volt és a számvitel. Ezért alaposnak kellett lenniük. Izraelben pedig a másolók voltak azok, akik emlékezetből kellett, hogy leírják a Szentírásnak minden egyes igéjét, de csak úgy tehették, hogyha szemük előtt volt egy korábbi írás. Furcsa, nem másolhatták, hanem fejből kellett írniuk, de nehogy tévesztenek, soha nem tehették meg, hogy ne legyen előttük az írás. Azt gondolom, hogy erre nekünk ma is szükségünk van. Kedves testvérek, Isten igéje nélkül nem élhetünk. Isten megtanult, megértett igéje nélkül nem élhetünk. Szükségünk van az ő szavára. azért, hogy pontosan idézzük, és pontosan mondjuk, és hogy a helyén történjen az idézet, ahhoz pedig mindig a kezünkben kell, hogy legyen a Szentírás. A reformáció éppen ezt tette, hogyha ott a 16. században nem is a szószoros értelemben, de mára a szó legvilágosabb és legérthetőbb értelmében is a kezünkben lehet a Biblia. Néhányan úgy vélik, hogy a Szentírás leghosszabb imádságát, a 119. Zsoltárt, az éppen Esdrás írta. Így kezdődik: boldogok, akiknek az útja tökéletes, és az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, és teljes szívvel keresik őt. Van-e időd? Van-e napi rended Isten igéjének olvasására? És van-e lehetőséged arra, hogy amit meghallottál, megértettél, azt továbbad másnak? Az írástudó feladata ez volt: megérteni, tanulmányozni, és továbbadni. Hiszem, hogy a mi feladatunk is ez. Aki így keresi az Istent, annak az életében áldás, bőség és igéje szerinti vezetettség lesz. Kálvin János egy alkalommal azt mondta a prédikátornak: jobb volna, ha eltörne a nyaka, mielőtt felmegy a szószékre, mint hogy ne az első legyen Isten követésében. Spurgeon pedig azt mondta: ha egy ember élete otthon méltatlan élet, mielőtt prédikálna, több mérföldre kellene elmennie. És azután, amikor ott feláll, nem tudna semmit sem mondani. Testvérek, Esdrás egész élete hiteles élet volt. Azt hiszem, hogy otthon is hiteles élet volt. Egy népszerű popénekesnek van egy száma, amely arról szól, hogy papa ne prédikálj. Arról szól ez a szám, hogy egy lány beleszeret egy fiúba, és hogy teherbe esik, és megtartja a gyermekét. És azt mondja neki, hogy apa, ne prédikálj, úgyis megtartom a gyermeket, a magzatot. Nem ezt a számot hozom ide, csak a képet, az első mondatot. Vajon van-e alapunk arra, hogy családban prédikáljunk? Van-e alapunk arra, hogy hiteles emberek legyünk? Vagy a gyermekeink vágják a szemünkbe: papa, mama, ne prédikálj. Hiszem, hogy az Istennek engedelmes élet teremti meg az alapot arra, hogy szóljunk, bátorítsunk és buzdítsunk. Növelje bennünket ebben a mi Urunk. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, testvérek, 119. Zsoltárunk első versszakát énekeljük.
Thank you.
Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám, Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked, hogy te olyan példát ad számunkra, amely követhető, és amelyből áldás fakad. Urunk, nekünk nem Esdrásnak kell lennünk, hanem a te gyermekedé válnunk Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy amikor nagy vágyunk és imádságos témánk a te áldásod, akkor azt ne vondd meg tőlünk. Ne vondd meg gyermekeinktől, ne vondd meg unokáinktól. Ne vondd meg ettől a néptől, ettől a nemzettől. Igéd egyértelművé teszi azt is, hogy áldásodat igéddel társítottad, igédhez kötötted. Úgy a testet öltött igéhez, mint az írott igéhez, vagy éppen a meghallott igéhez. Urunk, te csak oda küldesz áldást és életet, ahol egyesség és békesség van. Kérünk, tedd ezt meg a mi családjainkkal, tedd ezt meg a mi gyülekezetünkkel, református egyházunkkal, népünkkel és nemzetünkkel is. Megvalljuk neked, Urunk, egészen őszintén, hogy gyakran engedetlen eszközként várjuk a te tanácsodat és segítségedet. Bocsásd meg ezt nekünk, kérünk. Imádkozunk hozzád gyermekeinkért, szüleinkért, nagyszüleinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, te áld meg a szolgálóinkat a gyülekezet közösségében. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk mindazokért, akik ágyban fekszenek, és könyörögnek hozzád a te irgalmadat és szeretetedet várják. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyakra készülőkért, azonnal hazatértekért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért és emlékezőkért. Imádkozunk a mi országunkért, népünkért, nemzetünkért. Határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Jelzem, hogy óvodai hitoktatásunk októberben elindul. Keddenként a Mesevár óvodában lesz Pomázon, 3:30-tól ez a konténer óvoda. Majd két csoportban 3:30-től szerdánként lesz Pomázon a 7 színvirág óvodában, és 4:00-tól pedig Csobánkán a Borostyán óvodában. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójá alkalmából az áldozatok és üldözöttek emlékére Egyházunk emlék zsinati ülést tart 2016. október 14-én, pénteken 13 órától a Dunamelléki Református Egyházkerület székházának dísztermében. Az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket is. Ez a hivatalos meghívó, ezt egyszerűen úgy tudom mondani, hogy a Rádai utcában lesz a megemlékezés a zsinat, 1 órakor kezdődik, és 4 órakor pedig urvacsorás istentisztelet lesz Kálvin téren a templomban. Jöjjünk mindenki többen erre az alkalomra, legyünk az emlékezőkkel, a vigaszkeresőkkel, Isten áldja meg ezt a kezdeményezést. Az elmúlt héten harang szólt, szeptember 29-én harang szólt Pomázon Régiusz Lajosné született Erdélyi Mária gyülekezetünk egykori kántorának, a kántora halálának 30. éves évfordulóján. Istenünk vigasztalása legyen az emlékezőkön. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 6 órától énekkari klubba. Kedden bibliaóra lesz Csobánkán, 6 órakor kék kereszt alkalom Pomázon, 7:30-tól bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken kis KT óra, 4-től 5-től nagy KT óra, 7 órától pedig ifjúsági bibliaóra, melyen filmvetítés lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon, délután 3 órától pedig kisköri presbiteri továbbképzés lesz Pomázon, nem csak presbitereknek. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra gyülekezetünk minden tagját, jövő héten vasárnap 3 órakor. 450 éves a második helvét hitvallás. A második helvét hitvallás történetéről, üzenetéről és jelentőségéről dr. Szűcs Ferenc professzor úr gyülekezetünk korábbi lelkipásztora tart előadást templomunkban. Az alkalom után szeretett vendégséget tartunk, melyhez kérjük asszonytestvéreink segítségét, süteményes felajánlását. A mai napon pedig gyermek délutánt tartunk majd, 3:30-kor lesz gyermek délutánunk, illetve a szülőknek, minden szülőnek, nem csak azoknak, akik a gyermekeiket elhozzák, a család és nevelés témában lesz egy beszélgetés. Titok a családban, ez a címe ennek az alkalomnak. Szarka Miklós lelkipásztor testvérünk egyik korábban elmondott előadása alapján történik majd a beszélgetés. Ezt meg lehet hallgatni akár még az alkalomig, ami gyülekezeti oldalunkon ott van a link, ahol ezt megtehetjük. 6 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk Pomázon, erre most presbiter testvéreinket várjuk. Illetve hadd jelezzem testvéreink számára, hogy jelen pillanatban még kísérleti jelleggel, de lehetséges a reménységünk ez, hogy néhány héten belül majd állandó jelleggel, nem az istentiszteleti közösségek helyett, hanem az istentiszteleti közösségek mellett hallgatható lesz majd a pomázi istentisztelet a gyülekezetünknek egy ilyen internetes rádió adásán. Tehát a 10:30-es pomázi istentisztelet egy megfelelő helyen, egy internetes címen hallgatható lesz. Az első, mondjuk így most kísérleti adás, ez most lesz ma. Reméljük, hogy minden ugyan szépen lesz, mint ahogyan tegnap már igyekeztünk így betölteni a rendelkezésünkre álló időkeretet. Ha valaki ma erre rákattint, vagy ráhallgat, akkor egyelőre még, igen, azt nem mondom, hogy rejtett, de az ige hirdetések, az honlapunkon van egy ilyen fő, hogy ige hirdetések, és annak a leges-leges legalján van 5 darab X. Na most arra az 5 darab X-re kell kattintani ebben a pillanatban még, tehát nem tettük még ki megelőre ige hirdetések, legalább 5 darab X, 10:30-től lehet bekapcsolódni, hogy működik-e, akár azt is lehet, hogy valaki belehallgat, hogy működik-e ez a az adás. Testvéreim, a hirdetések végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 434. dicséretünket énekeljük első és utolsó verszakával, vezess Jézusunk, s véledünk volunk. Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség, ami Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Békesség, Isten velünk, viszontlátásra!